Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Drökké, amen!
Önök az Alkohol és Én című műsort hallgatják élő adásban. Telefonszámunk 374-0904. Köszöntöm technikus kollégánkat, aki mindig itt van velünk, Erdős Leventét. Ő fogja a zenéket szolgáltatni számunkra. És köszöntöm kedves Erik vendégünket, aki a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat munkatársa, és köszöntöm drága Gyuri atyát, aki már itt műsor vezető, szerkesztő minőségben is megjelenik, hiszen rendszeresen vendégünk, havonta legalább, vagy talán két havonta egyszer, reményeim szerint többször is jöhetne. Tehát köszöntöm a kedves vendégeinket, és akkor elkezdjük a mai alkalmat. Mint mindig, ma is egy igével kezdeném a felvezetését a gondolatkörnek. Hát ezt hallgassátok. Ma Bartimeuszról, a vakkoldusról szeretnék mesélni nektek. Jézus és tanítványai Jerikó felé menet egy vakkoldus mellett haladtak el. A tiszteletre méltó Tímeus fia, Bartimeus volt a vakkoldus. Ahogy elhaladtak mellette, Bartimeus felkiáltott. Dávid fia, könyörülj rajtam! Ekkor Jézus magához szólította és megkérdezte. Mit kívánsz? Mit cselekedjek veled? Mester, hogy lássak! Jézus pedig így szólt hozzá. Menj és láss, hited meggyógyított téged. Mindez nem sokkal húsvét előtt történt. Bartimeusz látott a lelkével is, felismerte mesterét. Ennek egy kicsit inverz története, ami húsvét után esett meg. Húsvét vasárnap, Jézus feltámadásának napján megjelent a tanítványoknak, akik félelmükben egy teremben bezárkózva imádkoztak. Tamás apostol nem volt közöttük. Később, amikor Tamás visszatért, újjongó örömmel mesélték, hogy az Úr feltámadt és köztük volt. Tamás azonban ezt nem hitte el. Azt mondta, ha csak nem érintem meg sebeit a kezén és oldalán, nem hiszem el. 8 nap múlva ismét együtt imádkoztak zárt ajtók mellett, amikor Jézus megjelent közöttük. Tamáshoz fordult és felszólította, tapintsd meg sebeimet, mire Tamás leborult előtte, és így szólt. Én, Uram, én Istenem! Jézus pedig vállára tette a kezét, és ezt mondta. Hiszel, Tamás, mert láttál. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Ehhez a két történethez kapcsolódik életem egyik legkedvesebb élménye. Egyik alkalommal, amikor vége volt a Mária Rádiós műsornak, beszélgetve jöttünk lefelé a lépcsőn vendégeimmel. A portánál megpillantottunk egy vak ifjút. Ő pedig fennhangon így szólt. Dr. Sineger Eleonóra. Én meglepődve fordultam felé, és kérdeztem, hát ismer engem? Bizony, évek óta gyűjtöm minden megszólalását a rádióban, felelte. Engedje meg, hogy megöleljem, kértem. Aztán elköszöntünk, és mindenki ment a maga útjára. Ma sem tudom a nevét, vagy hogy hol lakik, mit csinál, de egyik legszebb, legkedvesebb élményem a vele való találkozás volt. Azt hiszem, egy pillanatra felismertük egymásban Jézus arcát. Kedves barátom, ha hallgatod a műsort, és magadra ismertél, szívből köszöntelek. A három történetben az a közös, hogy néha jobban látunk a lelki szemünkkel, mint a fizikaival. Tamás hitetlensége pedig nekünk, késői utódoknak abban segít, hogy a szabadítót a mesterben és egymásban is képesek legyünk felismerni. Tehát ez az alapgondolat az, hogy ne csak a fizikai, hanem a lelki szemünkkel is lássunk, és ismerjük föl egymásban is a szabadítót. Kedves Erik, arra szeretnélek kérni, hogy valamit meséljél el az életedből, hogy hogyan lettél esetleg szenvedélybeteg, illetve hogy abból, hát azt majd egy picit később szeretném hallani, hogy hogyan történt a szabadulásod.
Igen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Tulajdonképpen mostanában ünneplem a józanságom 15. évfordulóját,
Gratulálok. Köszönöm. Szeretettel.
És most már úgy az alkoholizmusom időszaka egyre jobban távolodik, illetve egyre jobban közeledik hozzám.
Ezt hogy érted?
Ezt úgy értem, hogy összességében messzebb kerül, de egy-egy fontos esemény, akár negatív esemény is, jobban előjön az életemből. Tehát úgy letisztul. Így értem, hogy letisztulnak ezek.
Helyére kerülnek a dolgok.
Helyére kerülnek a dolgok. Igen, igen, ezt így mondanám. Tulajdonképpen nekem semmi okom nem volt arra, hogy alkoholista legyek. És akkor most mondom az ellenkezőjét. Sokat gondolkodtam, hogy milyen személyiségbeli zavarok okozhatták ezt. Az első, amit találtam, hogy én, mivel édesanyám súlyos beteg volt, amikor én megszülettem, egy éves koromig a Lóci gyerekotthonban voltam, a Lóránki Zsuzsannába, és olvasgattam a zárójelentéseket.
És édesanyádnak pszichés problémája
nem, nem,
volt?
Nem, ő tüdőbeteg volt.
Tüdőbeteg volt.
Tüdőbeteg volt, és olvasgattam, hogy milyen voltam akkor. És már 3-4 hónapos koromban írják, mosolyog a társaira, gügyög, tehát valahogy megtanultam azt, hogy utólag így gondolom, hogy hogyan lehet egy közösségben elfogadtatni magam. Egyébként ez a mosoly az egész életemen keresztül végig kísért, és végig kísér. A következő epizód az volt, hogy 14 éves koromban...
Egy pillanat még, tehát aztán meggyógyult édesanyád, és visszakerültél a családba.
Így van, visszakerültem.
Igen, ez fontos, igen.
Így van, abszolút normális családba, keresztény gondolkodásmódú családba. Nem voltak velem szemben nagy elvárások. Én még ahhoz a korosztályhoz tartok, hogy szabadon nevelkedtek a fiúk. Egy erős jó tanuló, de nem kiemelkedő tanuló voltam. Matematikából, fizikából és történelemből voltam nagyon erős. Nagyon jó fociztam, tehát a közösségben az egy nagy fontos dolog volt, hogy befogadjanak valakit, vagy értékeljenek, hogy jól focizik, tehát jól fociztam. És matematika tagozatra jártam.
Tehát, hogy minden a helyén volt, hát, és minden rendben
matematika volt. Verseny, történelem versenyt nyertem, és 14 éves születésnapom, emlékszem, januári születésű vagyok, hogy állok a konyhában, hull a hó, és akkor azt mondom, hogy én már egy elveszett tehetség vagyok. És meg is fogalmaztam, hogy miért. Hogy én a feladatokat nagyon jól megoldom, de a mögöttük levő fizikai jelenségeket, egyéb dolgokat meg nem nézem örömmel. És középiskolába kerültem, ott is jó tanuló voltam, nagyon szeretett az osztályfőnököm, az osztálytársaim, és 16 éves koromban úgy éreztem, hogy nekem végem.
Nem pedig tudom. Akkor is jó tanuló voltam.
Igen, igen, jó tanuló voltam, és hogy végem erre nagy második osztályos.
De hogy kérdezem meg, hogy a családban, otthon a szülők között nem voltak nézeteltérések, sok-sok veszekedés, ilyesmi?
Látható veszekedések nem voltak, de bizonyos okok miatt édesapámnak Győrben kellett dolgoznia. Én budapesti voltam, és vagyok is, és neki Győrben kellett dolgoznia, tehát ő hét minden napján reggel felkelt, felült a délibe a vonatra, és este jött haza. És a hétvégeket úgy vele töltöttem inkább, anyukám otthon főzött, ő beteges volt, tehát neki a tüdejével volt baj, utána a szemével, utána sok minden baja volt, tehát ő háztartásbeli volt, és 18 éves koromban el is váltak, végül is, de akkor meg katona voltam, tehát az egy feszültebb időszak lehetett, de én nem voltam jelen. Tehát látható feszültség nem volt a családba. És gimnazista koromban sajnos számomra természetesen, minden buliba benne voltam, de azért mindig én voltam azok között, akik az utolsók voltak, akik befejezték a bulit. És természetesen akkor iszogattunk, világot megváltottunk. Utána egyetemre kerültem, egyetemet elvégezve.
Milyen egyetemet végeztem?
Budapesti Műszaki Egyetem, vízépítőmérnök vagyok, hogyha így. azt elvégeztem, és akkor is egy nagyon jó munkahelyre kerültem, ahol nagyon szerettek, de akkor már én magam által úgy valamilyen szinten definiáltan alkoholista voltam.
Tehát napi ivó voltam?
Igen, napi ivó voltam. Többen még egy epizódot visszalépve, 18 éves koromban még úgy gondolkodtam rajta, hogy esetleg nekem nem kéne papnak menni. Beismertem a központi szemináriumba, de emlékszem arra is, hogy a nyugati pályaudvar környékén sétáltam, zúgó eső, őszi nap, és mondom, hogy de hogy akarsz lelkipásztor lenni, hogy akarsz másokat Istennel és önmagával megbékíteni, mikor te sem tudsz megbékülni önmagaddal, se Istennel sem. És akkor ezzel erről
Nem Isten. Voltál akkoriban még hívő?
Én hívő voltam, mert a magam módján minisztráns voltam még abban az időben. Tehát itt arra jártam, eléggé az akkor időköz képest eléggé felvállaltam, hogy én katolikus vagyok, és úgy is éltem. Tehát nekünk hétköznap kétszer kellett minisztrálni, temetésre járni, hittan, csak valami nem volt velem rendben. Ezt éreztem, de ezt nem kezeltem, illetve kezeltem az alkohollal. És így éltem hosszú időig az életemet, és eljutottam 1994-ig, amikor azt mondtam, hogy nincs tovább. Úgy éreztem, hogy a munkahelyemről rövid időn belül kirúgnak, hajléktalan leszek, és feladom az életemet. És akkor az egyik kollégám kezembe adott egy papírt, hogy katolikus alkoholista mentő szolgálat, Jakus Ottó atya, és hogy engem másnap vár. Előtte is kaptam ilyen papírokat.
Egy pillanat, ne haragudj, te megnősültél közben? Tehát
igen,
családod?
Megnősültem, nagyon jó feleségem volt, két gyermek, ő időközben elvált tőlem.
De nyilván ehhez is hozzájárult az alkohol rendszeres fogyasztás.
Természetesen, és eljutottam addig a pontig, hogy a lakásomat ráíratom a gyerekekre, mert hogy egy alkoholista előbb-utóbb a lakásmaffia kezébe kerül, és én meg kimegyek az utcára hajléktalannak.
Ezt így elhatároztad?
Igen, igen, mert láttam, hogy itt már a végpont van. Munkahelyemen megbíztak egy nagyobb munkával, kérdezték, hogy tudom-e ezt teljesíteni. Mondtam, hogy tudom, utána oda mentem egy barátomhoz, hogy hát akkor én most eljöttem elbúcsúzni, mondja, miért? Hát most egy nagy munkát fog csinálni, mondom. Igen, egy hétig, és utána össze fogok omlani, és inni fogok, és ismerve magamat. És akkor jött ez a papír.
Értem. Na most akkor itt innen fogjuk folytatni. Egy kicsit Gyuri atyának adnám át a szót. Hoztál-e nekünk valamilyen története, Gyuri atya?
Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mindig történetet kérsz, de nem mindig van történet. De most éppen véletlenül eszembe jutott egy történet. Ha már itten a látásról volt szó, mert érdekes lenne Eriket megkérdezni most a látással kapcsolatban. A látással kapcsolatban eszembe jutott a jó bácsi. A jó bácsi jutott eszembe, aki hajléktalan volt valamikor réges-régen, ilyen éveket nem tudom, ezt elnézést kérek, ezért ez így nem, nincs így a fejemben. Tehát, hogy még évekkel ezelőtt volt a jó bácsi, aki hajléktalan volt és alkoholista, és a Tömő utcába került a Teréz anya nővéreihez. És a jó bácsi hát szép lassan ottan észhez tért, meg kiúzanodott, és úgy kezdett a ranglétrán emelkedni, és a jó bácsi eljutott odáig, hogy ő volt a kapus. Ez azt jelenti, hogy
ott a nővéreknél,
igen, a Tömő utcában. Ugye kopogott valaki, akkor neki kellett kimenni, és akkor, hogy ki az, mit szeretne. És hát egyik alkalommal kopogtak, vagy csöngettek, és akkor jó bácsi kiment, és hát becsukta az ablakot, ilyen kis
kukucskáló
ablak volt. Igen, és visszacsukta, és bement. És a nővér megkérdezte tőle, hogy hát, hogy ki volt az. És a jó bácsi azt mondta, hogy hát valamilyen részeg. Azt mondta a nővérnek, hogy menj vissza, és nézd meg még egyszer. A jó bácsi megint visszament, meg hát egy ilyen hajléktalan részeg ember van ott. A nővér megint visszaküldte, hogy hát, hogy menj, nézd meg, hogy ki az ottan. És a jóbácsinak leesett a tantusz, és harmadszorra visszament, és azt mondta a nővérnek, hogy Jézus van kint.
Hm.
És aztán kinyitották az ajtót, és befogadták azt a hajléktalan részeg embert, aki ott dülöngélt. Jóbács is eljutott a látásig. Már egy kicsit nehezen esett le neki a tantusz. A nővérekre ez jellemző, hogy Jézust látják mindenkiben.
Minden szenvedő,
minden szenvedőben,
emberben és útkeresőben. Így van, nem. Így van. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a történetet. Majd Eriket is meg fogjuk kérdezni a látással kapcsolatban, mert akkor Gyuri atya ezek szerint tud valamit. De most hallgassunk egy kis zenét, hogy ezeket, amiket eddig hallgattunk és hallottunk, átgondolhassuk. Úgy kérem szépen Erdős Evente kollégámat. Alkohol és én című élő műsorunkat. Telefonszámunk 374-09-04. Ha valaki kérdezni, vagy hozzáfűzni szeretne valamit, tegye meg nyugodtan. Vendégeim Erik, a Katolikus Alkoholista Mentőszolgálat munkatársa, és kedves Gyuri atya, aki a Katolikus Alkoholista Mentőszolgálat elnöke és lelkipásztora. Tehát eddig a bevezetésben a vakságról, a lelki vakságról, a belső látásról beszéltünk, és Gyuri atya is hozott egy ilyen jó bácsis példát, aki hogyan jutott el a nővérek számára teljesen természetes lelki látásmódig. Tettél egy célzás, Gyuri atya, hogy Eriknek is van a látással kapcsolatban valamilyen történeted, vagy saját élményed?
Igen, igen. Azért csak röviden elmondanám a megvilágosodásomat. Ott hagytuk abba, hogy elmentem Jakus Ottó atyához, meghívott a legközelebbi lelki gyakorlatra, akkor még Mária Besnyőn volt, és mindenféle várakozások nélkül elmentem oda, mondtam, hogy ott nem fogok inni. És az történt velem, hogy a rád következő hét második felébe vettem észre, hogy tele vagyok idővel. És mondom, miért vagyok ilyen ennyi idő? És akkor eszméltem rá, hogy én nem iszom. Hát nekem reggel már munka előtt rohanni kell inni, munka közben ebédidőben valahogy kirohanni, megint inni, és munka után a legközelebbi kocsmát megtalálni. És...
Mit ittál egyébként? Én, mi volt jellemző?
Én rám jellemző, ilyen társági volt, amin bort ittam, és azt is inkább kisfröccsben, de az mérhetetlen mennyiségű volt. Értem. Tehát én döntően ezt ittam, és hát én úgy fogalmaztam meg már akkor is, hogy ugye Mária Besnyi azért mégiscsak egy kegyhely, hogy a szűzanya közbejárásával a Szentlélek által Jézus Krisztus szabadított meg engem. És attól a pillanattól kezdve nekem nem volt szükségem alkoholra. És viszonylag hamar munkatárs lettem a kaszba, aztán az előbb említett Teréz anya nővérei elhívtak, hogy a hajléktalanoknak ilyen, hát hogy mondjam, ilyen csoportot tartsak, ilyen józanodó csoportot, és ott megemlítettem a vezető nővérnek, hogy nagyon szeretek sportolni. És mondta, nagyon szeret sportolni, Erik? Hát akkor jöjjön szombatonként ebédet osztani, az egy nagyon jó sport. Jó ki lehet abba fáradni. Aztán utána mondta, hogy én hogy tudok angolul? Hát mondom, én nem nagyon tudok angolul, olvasni azt tudok, az elég. És akkor elhívott, és szinte minden nap a nővéreknél, a nővérekkel imádkoztam néhány évig. Aztán egyre jobban belekeveredtem ebbe a dologba.
És miért kellett az angol tudás?
Mert ők angolul imádkoznak.
Igen? Ők alapvetően nem az magyar állampolgárok?
Alapvetően ők, hát ez egy indiai szerzetes
rend. Igen, igen, igen.
És az az elf, hogy mindenkit más országba helyeznek, tehát nem a saját országába. Kivéve ugye az indiaiakat, akik közül sokan Indiába maradnak. És ezért nekik az angol a, hogy mondjam, mint a latin.
A szolgálati nyelv.
Szolgálati nyelvük, így van. És akkor táborokba, ilyen hajléktalan táborok, mindenféle összejöveteleken ott voltam. És egy idő után elfáradtam, mert nekem egy perc szabad időm nem volt, mert volt ugye a katolikus alkoholista mentőszolgálat, csoportok, Teréz anya nővérei, és akkor úgy visszavettem.
De dolgoztál is.
Dolgozni, azt minden nap dolgoztam, én munka után mentem. Igen. Munka után nem a kocsmába rohantam, a Teréz anya nővéreihez rohantam a Tömő utcába. Ez volt a különbség. És minden nap.
És akkor te már elváltan éltél?
Én már elváltan, hiszen a feleségem, hogy a gyerekeknek mégis ez ne legyen ott egy ilyen példaként, ne legyek ott, ő még alkoholista koromban elvált tőle.
Igen, és akkor a gyermekeit hány évesek voltak? Ebben a hát, Teréz anya lánya is.
A Teréz anya nővérei időszakában már 15, 16, 18. A fiam azt el is vittem a nővérekhez, ők nagyon jól együtt voltak egy ilyen lelki gyakorlatra, úgyhogy
És akkor ő is angolul vett részt ebben a...
Nem, hát a nővérek tudnak azért valami, és magyarul is. Beszélgetés az magyar-angol, de egyébként
a lelki gyakorlatok magyarul zajlottak.
Magyarul, azok magyarul, hiszen hajléktalanok.
És a hajléktalanokkal is magyarul foglalkoztak.
Persze. és utána pedig újra visszaszivárogtam ide a KASZ közösségébe, és akkor Gyuri atya mondta, hogy hát nem lenne jó, ha újra munkatárs lennék? Mondom, de nagyon jó lenne, úgyhogy most néhány éve újra a munkatársi közösségbe vagyok, és úgy 60 évesen, ami tavaly volt, akkor mondtam, hogy most már elég abból, hogy még mindig mások elvárásainak akarok megfelelni, még mindig nem vagyok az a szabad ember, aki a szabadságát arra tudja fordítani, hogy jó legyen, és így jót tudjon másokkal tenni. És ez elindult. És aztán a Bartimeus esete, hogy fél évvel ezelőtt volt egy retina leválásom, beszakadt, elszakadt, szétszakadt, megműtöttek, és azóta sokkal rosszabbul látok. Viszont érdekes módon egyrészt, hogy egy kicsit le kellett lassulnom emiatt, másrésztről meg a belső látásom valahogy megnövekedett, és a belső biztonságom. Tehát amióta a külsőleg bizonytalan vagyok néha, mert nem látok olyan jól, érdekes módon ezzel ellentétben ezt kiegyensúlyozva, belülről meg sokkal magabiztosabb lettem, sokkal inkább látom a hibáimat, látom azt, hogy min kell változtatni. Az Az alkoholizmus arra is nagyon jó, hogy az ember megtanulja azt, vagyis én, hogy ne ítélkezzen. Hiszen én annyi hibát elkövettem már, hogy amit látok másokban, az annak a tizede. Tehát nincs nekem semmi alapom, hogy ítélkezek, de nem is akarok ítélkezni, mert tudom, hogy mindenkinek van ok, megvan
meg
az
nem
oka.
A mi feladatunk.
Pontosan nem a mi feladatunk ez, hogy ítélkezünk. Bár érdekes dolog, hogy a gőgös embereket nehezen viselem, de azt gondoltam, hogy talán azért, mert bennem is van némi gőg. Úgyhogy amióta így most a látásom romlik, azóta belülről sokkal jobban érzem magam.
Hát ez nagyon érdekes, hogy ezt így el tudtad mondani. És szemüveg nem javít ezen különben a fizikai látásodon?
Igazából nem javít, mert homályosan látok. Uh-huh. Tehát az segít, hogy olvassak. Ugye persze most egyből elkezdtem nagyon akarni olvasni, és így legalább naponta olvasok is, 10-15 oldalt el tudok olvasni, hát az egy nagy dolog számomra.
Ajánlom neked szeretettel a hangos könyveket egyébként az olvasás mellett, mert ha elfárad a szemed, akkor érdemes például a munkavégzés közben is. Én mosogatás közben is nagyon szeretem hallgatni a hangos könyveket, meg autóvezetés közben. Ha hosszan megyek, akkor az nekem nagyon pihentető, kikapcsoló klasszikusokat szoktam hallgatni, nagyon kellemes.
Ez csak azt kívántam hozzátenni, hogy amikor olvasok, megállok egy-egy mondatnál esetleg, és azt a mondatot akár 5 percig gondolkodom rajta.
Átgondolom.
De akár csak ha nincs olyan mondat, csak szép. Csak a
igen,
szépségét.
Igen.
És most a jövőbeni terveim az, hogy keveset nagy szeretettel, jó szívvel, jó lélekkel, és már nem kell nagy dolgokat csinálni, csak apró dolgokat.
Igen. Hát akkor most ez nagyon megkapó volt ez, amit elmondtál, Erik, önmagadról, ez a vallomás. Szeretném megkérni megint kedves technikus kollégánkat, hogy adjon be még egy zenét, hogy ezt is így kicsit átforgathassuk a lelkünkben. Köszönöm szépen, Levente. És én című élő adásunkat. Vendégeink Erik, a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat munkatársa, és kedves Gyuri atya, a lelki pásztora ugyanennek a szervezetnek, mégpedig a, hol dolgoztok? A kórház.
Harmadik kerület, Kórház utca 37. A telefonszám, budapesti telefonszám van, az egyessel kezdődik, 242, 2330, és van egy mobiltelefonszám is, az a 0620-775-3135.
Ezt majd leadjuk a portán is, hogyha valaki most nem tudta lejegyezni, akkor később a portán, Mária Rádió portáján megkérdezheti. Kedves Gyuri atya, esetleg tájékoztatnál minket arról, hogy ez a Katolikus Alkoholista Mentő Szolgálat milyen programokat kínál? Jól tudom, akkor elég sokat utaztok is, van egy ilyen missziótok a Kárpát-medencében. Meséljed erről valamit, légy olyan kedves.
Hát megpróbálom nagyon tömören összekapcsolni a látással is. Jövő hétvégén megyünk Leányfalura, ott házastársi lelki gyakorlat lesz. Itt a látással kapcsolatban csak annyit, hogy ugye itt már fél éve józan a szenvedélybeteg, és a házas párok újból egymásra találnak, és hogy meglátni a másik értékét, meglátni a másik érzékeny pontjait, meglátni a másik érzékenységét, meglátni azt, hogy a másiknak mire van szüksége, ehhez józannak kell lenni, és ez kell, hogy a Jézus kezét fogja minden ember. Tehát így a látás nagyon-nagyon fontos, és ide kapcsolódik. Ugye az alkohol folytán a kapcsolatok megromlottak, ziláltak, a szenvedélybeteg is a maga köreit futotta, a hozzátartozó is a maga köreit futotta, mindenki a magáét nézte, és most ebből ki kell lépni, és meglátni a másikat. Hát aztán a következő ilyen programunk, ugye, ami Kárpátalján lesz, az meg két hét múlva megyünk Kárpátaljára, a szokásos nagyszülősi lelki gyakorlatra, és ott is nyílik az én szemem is folyamatosan, az, hogy én is meglátom azoknak az embereknek az értékeit, akik ott vannak. Azoknak az embereknek az értékeit, a fájdalmait, szomorúságait, küzdelmeiket. Ugye, mert hogy nekem is fejlődni kell, nekem is kell, hogy a belső látásom az erősödjön, növekedjen, hogy egyre inkább meglássam a másikban az értéket, meglássam azt, hogy hol lehet esetleg tovább lendíteni, motiválni, hogy jó dolog a józanság, jó dolog józannak lenni, és józanul élni. Én megint csak azt tudom mondani, hogy a szenvedélybeteg nem foglalkozik a másikkal, észre se veszi, legfeljebb csak annyira veszi észre, hogy ez most meg fog hívni, vagy nem fog meghívni. Tehát ez kb. Ennyit látunk. De azon túl, hogy a másiknak milyen örömei, bánatai vannak, azokat nem nagyon látjuk. Nekem külön öröm ezeken a lelki gyakorlatokon mindig, ugye az, amikor látom a szombat este, amikor együtt énekelnek, éneklünk, és ott van 15-20 alkoholista, ott van 15-20 az élettől meggyötört, és agyonnyomorított, és a szenvedély folytán tényleg összetört ember, és az a felszabadult öröm, ahogy tudnak énekelni, valami megdöbbentő. Nekem mindig egy hallatlan nagy élmény, vagy amikor látom, hogy tényleg mosolyog, az a szenvedő ember, és itt most élettörténeteket kellene végig mondani, amik itt a fejemben pillanatok alatt végig futnak, hogy milyen nyomor, szenvedés, hogy milyen mélyről jöttek, és aztán tudnak tisztán mosolyogni, mert megszabadultak, és aztán az öröm ott van a szívükbe, lelkükbe. Ezt nekem is észre kell venni, és látni kell. De a szolgálathoz még aztán van jó néhány program. Most kifejezetten csak májusban, akit érdekel, május 18-án Makkos Máriára megyünk, ott van a fogoly kiváltó boldogasszony, a Normafától szoktunk indulni, 10 órakor egy rózsafűzérrel, és akkor lemegyünk Makkos Máriára, ott misézem, együtt ebédelünk, és aztán éneklünk, és jól érezzük magunkat a szűzanya ölében. Aztán május 25-én akkor Székesfehérváron van lelki nap, majd aztán május végén és június elején, május 30-ától június 2-ig pedig Leányfalun van a szokásos szabadító lelki gyakorlat. És hogy nagyon-nagyon fontosak ezek, mert a közösségben tanulunk látni. Tehát először ugye megszabadulunk, de a közösségben tanulunk látni, a másik értékeit észrevenni, a másik fájdalmát, szomorúságát, nyomorát, szükségét. A közösségben így.
Sajnos eltelt az időnk. Remek programokat soroltál fel itt, kedves Gyuri atya. Remélem, hogy sokaknak kedve van ezekhez csatlakozni, és hát ez megtanulni, a lelki szemünkkel is látni. Kedves Erik, kedves Gyuri atya, elköszönünk a kedves hallgatóktól, áldott szép estét kívánunk az Alkohol és Én című műsort hallották.
A függőségről mindenkinek perceiben az Alkohol és Én című műsort hallhatták az alkoholfüggők lelki gondozásáról. A műsorvezető dr. Sineger Eleonóra volt.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.